Sziasztok! Izgulok. Igen. És jó érzés izgulni. Isten hozott benneteket. Isten hozott benneteket. Én zavarban vagyok. Mit csináltok itt? Úgy értem, nem szóltunk senkinek. Azt hittük, hogy a házi csoporttal leszünk itt 6-an vagy 8-an. De Isten hozott benneteket. Nagyon, nagyon örülünk, nagyon örülünk. És nem tudjuk, mi a nevünk. Hát vannak elképzelések. Az első ötlet az volt, hogy mi vagyunk a nem gyülekezet. Aztán volt olyan, hogy mi volt? Azt titokban tartjuk. Volt ilyen, hogy görbe este. Akkor mi volt még? Keep calm, így van, csak lazán. És igazából nincs jelentősége, hogy mi a nevünk. Majd az Úr, ha akar, ad nekünk egy nevet. Ami azt hiszem, hogy számít, az, hogy huszonvalahány évnyi kereszténység után most érzünk a szívünkben egy olyan tüzet, amilyet talán éreztünk akkor, amikor először találkoztunk az evangéliummal. Hogy Isten csak egyszerűen csinált velünk valamit, amihez nem tudunk hozzászólni, amit csak egyszerűen elszenvedtünk, ami végig gördült rajtunk, és 2-3 év alatt valami furcsát, új embereket csinált belőlünk. És semmi közünk hozzá. És most sincs. Tehát, hogy Ernő egy senki. Örülök, hogy ezt így mondhattam. A Krisz egy senki. A Slinglov Sanyi, na az aztán egy senki. És a Szabó Peti. Róla inkább nem beszélünk. Tehát, hogy nem számítunk, nem mi számítunk, hanem hisszük, hogy Isten csinál valamit, Isten mozdul, és akar nektek, és remélem, hogy nekünk is, adni magából még többet, adni magából úgy, hogy mi életet találjunk, adni magából úgy, hogy egy természet feletti életet élhessünk. És hisszük, hogy ez történik. És annyira hálás vagyok azért a tanításért, amit kaptunk, a bevégzett munkáért, a kegyelemért, amin felnövekedtünk. És tényleg az a vágyunk, hogy arra az alapra, amit Pásztor Scheller, Pásztor Brian lerakott, hogy itt vagyunk Budapesten, itt vagyunk Magyarországon már nem tudom 2 évtizede, 3 évtizede, nem tudom mióta, a kegyelem üzenetével, hogy ez az üzenet most még inkább szárnyalni fog, és hirdethetjük, és terjeszthetjük. De leginkább nekünk magunknak van rá szükségünk. Nekem. Úgyhogy egy olyan üzenettel készültem, amiben ti most csak statiszták vagytok. Ez csak nekem szól. És remélem, hogy nektek is. Én is egy olyan megtelt egy A4-es lap gondolatokkal, úgyhogy nem tudom, hogy ebből mi minden fog elhangozni, és mi nem, de van egy várakozásunk Istentől, és engedjétek meg, hogy odalapozzak Zsidók 8:8-hoz. Olvasom, és aztán imádkozunk. Mert ha az első szövetség hibátlan lett volna, nem lett volna szükség másodikra. Mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Azt mondja, hogy új szövetséget kötök. Egy új szövetséget. És nem lett volna szükség újra, hogyha az előző tökéletes lett volna. Van egy új szövetség. És ezt nekünk nehéz elfogadnunk, és már elkezdtem prédikálni, de nem vagy, csak ezt nehéz elfogadnunk, hogy Isten csinál valami radikálisan újat. És az új az azt jelenti, hogy ami előtte volt, az valamilyen szinten feleslegessé válik, valamilyen szinten felül múlásra kerül. És csak olvassuk a 12. verset, és aztán a 13-at. És ez az új szövetségnek úgymond a csúcspontja, a mert után következő rész, hogy egy csomó mindent teszek, egy csomó minden megváltozik, egy új szövetség mert, és ami a mert után jön, az a magyarázat, ami a mert után jön, az a legfontosabb üzenet, legfontosabb kijelentés, és ezt mondja, mert irgalmas leszek a gonoszságaikkal szemben, és a bűneikről többé nem emlékezem meg. A bűneikről többé nem emlékezem meg. Ez egy olyan szövetség, amit nehéz elhinni. Ez egy olyan szövetség, amit a törvény fényében, az ezer nem tudom hány év törvény alatt eltöltött időnek a fényében nehéz elfogadni. Mert ez egy radikális váltás, a bűneikről többé nem emlékezem meg. És hallom ezt, hallom, és közben megemlékezem én a bűneimről. Hallom ezt, hogy ő többé nem emlékezik meg a bűneinkről, és azt nézem ki belőle, hogy emlékszik a bűneimre. Azt mondja, hogy a bűneikről többé nem emlékezem meg, és mintha meg se érintene ez a gondolat, ugyanúgy azt mondom, hogy te egy ítélő Isten vagy, ott is aradsz, ahol nem is vetettél. És kinézem belőle, hogy ezt csak úgy mondta, de nem gondolja komolyan, mert hogy lehetne egy ekkora váltást? Hogy lehetne egy ekkora váltást? És ő meg is mondta, hogy olyan szövetséget kötök velük, amit nem fognak elhinni. Amit amikor hallanak, akkor nem hiszik el, hogy egy ekkora örömhír, egy ekkora örömhír következik be. Valami új kezdődött, ami azt jelenti, és itt olvasom a 13., amikor új szövetségről szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. És ki is mondja, az előző elavult. Micsoda szavak ezek? Alig merjük kimondani. Ha olvassuk az igét, gyorsan olvassuk, hogy hamar túl legyünk rajta, mert ez szentségtörő. Annyira részévé vált a vérünknek, az életünknek, a törvény alatt való roskadozás, az annak való megfelelés, önmagunk elítélése vagy felmentése az szerint, hogy megfeleltünk-e valamilyen szabálynak. És ő azt mondja, hogy a szabálynak való megfelelés elve elmúlt. Mert irgalmas leszek a gonoszságaikkal, és a bűneikről, a céltévesztéseikről többé meg nem emlékezem. Egy új szövetség. Egy új szövetség. Egy új. Merjük mi ezt elhinni? Merünk mi így élni? Kimerünk lépni a börtön cellából, mikor kattant a zár, és kinyílt az ajtó. Kimerünk lépni? Mert kattant a zár, és kinyílt az ajtó. Az ajtó nyitva. De mi még sokszor bent ülünk a cellában, megszeppenve és megrettenve, és a nyitott ajtótól sokszor jobban félünk, mint a bezárttól. Mert addig lehetőségünk se volt kimenni. Most megvan, mi lesz, ha kilépek? Mi lesz, hogyha ha azzal a szabadsággal, amire Krisztus megszabadított, élni is kezdek? Új szövetség. És az én egyik imám az az, hogy amikor olvassuk az igét, hogy amikor keressük Istent, akkor ne szabjuk őt a kultúránkhoz, ne szabjuk őt a vallásunkhoz, ne szabjuk őt hozzá ahhoz, amit megszoktunk, ne szabjuk őt ahhoz, ami a mi rendszerünk, hanem szabjuk magunkat ahhoz, amit ő mondott. És legyen a mi rendszerünk semmi, és legyen a mi vallásunk semmi, és legyen a mi kultúránk semmi, hanem legyen az minden, amit ő mond, mert akkor az ő szavai ébredést fognak hozni, akkor az ő szavai bátorságot fognak hozni, akkor azt mondjuk, hogy ki vagy te hegy? Ki vagy te hegy? Lapáljál leszel Zorobábel előtt? És kegyelem, kegyelem a hegynek. És ami eddig egy megoldhatatlan probléma volt az életünkben, az az ő ereje által eltűnik, és semmivé lesz. Új szövetség. Ó, Istenem, új szövetség. Egy forradalom. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk egy imát, és aztán lássuk meg, hogy mit ad nekünk Isten ma, mert szerintem kell, hogy adjon nekünk, igaz? Miért kell, hogy adjon nekünk? Mert kérünk, mert nyitva van a kezünk, és ki az, aki kérne tőle, hogy olyan kenyeret, ugye, és követ adna neki. Hogy van? Mit kérünk még? Mit? Halat és kígyót ad. Nem. Kenyeret. Kérünk, kenyeret ad. Vagy még jobbat. Mennyei atyánk. Csak annyira hálásak vagyunk. Köszönjük. Mennyei atyánk. Nagyon komolyan vagyunk itt. Nagyon komolyan számítunk rá, hogy szólni fogsz hozzánk, hogy szabadítasz, hogy világosságot gyújtasz a szívünkbe, ott, ahol eddig félhomály volt, vagy akár sötétség, hogy a sebeket, amiket hordozunk, azokat begyógyítod, hogy a félelmet, amely csendesen ott lappang a szívünkben, azt te kiszorítod a szereteteddel. Nagyon komolyan várunk, arra számítunk rá, hogy a szégyent, amely ott van a szívünkben, azt a gondolatot, amellyel újra meg újra elítéljük magunkat, amellyel újra meg újra azt mondjuk, hogy nem vagyunk elég jók, hogy nem vagyunk azok, amiknek lennünk kéne, hogy ezt a szégyent letörlöd rólunk. Hogy megölelsz minket, hogy új életet találunk, egy új szövetségben, ahol olyan vagy velünk, mint egy anya a gyermekével, irgalmas, kegyelmes, amit nem tudunk elrontani, ahol szeretettek vagyunk, megöleltek, elfogadottak, és élhetünk. Ezért vagyunk itt, hogy veled találkozzunk, atyánk, hogy szólj hozzánk, és életet találjunk. A te drága nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy volt egy gondolatom, ami szerintem nagyon gyakorlatias. Egy nagyon egyszerű kérdéssel kezdeném, hogy mi a valóság a te életedről? Tehát mi a valóság veled kapcsolatban? Ez nem vallás, ez nem kereszténység, ez nem elmélet, ez nem, ez brutális realitás. Ki vagy te, és mi a te életed? Milyen esélyeid vannak? Boldog leszel? Célba értél? Van jövőd, vagy nincs? Küszködés vár rád, vagy örömteli békesség? Mi a valóság az életünkkel kapcsolatban? Minden embernek van egy hite, minden embernek van egy elképzelése arról, hogy az élet milyen. És ez az elképzelés hozza létre az elsődleges valóságot maga körül. Ez az elképzelés néha el van szakadva a tényektől. Tehát ha én azt hiszem, hogy van okom félni, mert, és mondjuk azt mondom, hogy Török Bálinton portyázó banditák rabolnak. Ezt hallottam, ezt a hírt, Török Bálinton. Portyázó banditák. És mi nem messze lakunk, van, aki Török Bálinton lakik. És mi nem messze, mi Érden vagyunk, Érd alsó, az 2 kilométer Török Bálinttól, ahol mi van? Portyázó banditák rabolnak. És nincsenek portyázó banditák Török Bálinton, de én azt hiszem. Úgyhogy miben élek? Érd alsón. félelemben élek, félelemben. Az én hitem rólunk, a helyzetünkről, az életünkről az, hogy veszélyben vagyunk, veszély fenyeget. És lehet, hogy egyikötök se fél portyázó banditáktól, de mindannyiunknak vannak elképzeléseink. Vénasszonyként fogok meghalni, vagy nem is tudom, el fogok szegényedni, és egy dobozban végzem egy híd alatt, vagy sose futok be karriert, vagy sose fogok teljes békességgel és örömmel élni, vagy hogy pont fordítva, hogy majd viszem valamire, és akkor leszek valaki, és vittem valakire, vagy hogy van, vittem valamire, és vagyok valaki, és titeket egy kicsit lenézlek, és mindenkinek van egy elképzelése az életről. És ebben a képzelt valóságban él. És ebben a képzelt valóságban jutalmazzák és büntetik őt az érzései. És a legtöbb ilyen rendszer, amit mi élünk, a legtöbb ilyen rendszer a törvénynek valamilyen válfaja. Nem a mózesi törvényé, hanem annak az elvnek valamilyen válfaja, hogy van egy mérce, van egy teljesítmény, aminek meg kell felelni, és amikor megfelelek ennek a teljesítménynek, akkor elfogadott vagyok, és amikor elbukom a mérce alapján, akkor ítélet alatt vagyok. És néha az ítélő magam én vagyok, mert én azt mondtam, hogy ma ki fogok porszívózni, ma kiporszívózok. És úgy alakult a nap, hogy nem porszívóztam ki. És a lelkiismeretem már is lecsap rám, hogy lehetsz ilyen rendetlen, otthon most kosz van, pedig te kiporszívózhattál volna, és nem tetted. Vicces ez egy picit, én értem, vicces, de akkor is tele vagyunk ilyen hiedelmekkel. Mi a valóság rólunk? Milyen sorsot fogunk élni? Milyen jövő vár ránk? Honnan tudod, hogy amit gondolsz erről az igaz-e? Honnan tudod, hogy a te jövőképed, a te viszonyulásod az élethez az nem egy kitaláció-e, nem egy szubjektív vélemény, ami úgy kialakult, és egy hiedelem, amiben élsz, és amiben bezártad magad. Honnan tudod, hogy az valós-e? És mi keresztények tudjuk erre a választ. Mi tudjuk a választ. Mi megértettük, hogy a valóság végső soron az, aki és ami Isten. Igaz? Tehát, hogy ő határozza meg a sorsunkat. Ha ennek a világnak ő a végső oka, igaz? Ha ő a teremtője, ha ő a cselekvője, ha mindent ő határoz meg, akkor végül is a mi életünkkel minden úgy van, ahogyan azt ő akarja. Amikor én találkoztam Istennel először ateistaként, és megértettem, hogy ő mindentudó, mindenható, mindenütt jelenvaló, akkor két dolgot értettem meg. Ez vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. És az azon múlik, hogy ő kicsoda, hogy milyen az ő jelleme, hogy milyen az ő jelleme. Mert hogyha valakinek ekkora hatalma van, akkor az pokollá tudja tenni az életünket. De ugyanakkor, ha valakinek ekkora hatalma van, és esetleg, bár ilyet még nem láttam, bár ilyet csak álmaimban reméltem, és esetleg szerető, esetleg törődő, esetleg nincs ellenem, akkor ekkora hatalommal neki lenne ereje arra, hogy egy élhető életet adjon nekünk. Ezt értitek? Keresztényként nagyon hamar megértjük, hogy az életünk, a sorsunk, a boldogulásunk, az örömünk, a boldogságunk, mind az, amire gyerekként vágytunk, ami miatt dobbant a szívünk, amit valójában most felnőttként is akarunk, csak érettségünkben már nem mondjuk ilyen hangosan, de a szívünk mélyén akarjuk, úgy értem, egy nagybetűs életet, azt tudjátok, kin múlik? Tudjátok, ki tehet róla? Tudjátok, ki tehet róla? Isten! Ő tehet róla! Ő neki van hatalma megszabadítani, megmenteni, meggyógyítani. Miért nem tette? Neki van hatalma. És ahogy életet keresünk, a lelkünk ebben a rendszerben, amely felment és elítél teljesítmény alapján, az első dolog, ami megtörténik, hogy elítéljük Istent. Mert ő tehet róla. Igaz? Mert ő tehet róla. És az életkeresés, a nagybetűs életkeresésnek a legalapvetőbb kérdése, és erről szeretnék beszélni ma, a következő 2,5 órában, annyi remélem elég lesz rá, az, hogy Isten valójában szeret-e minket? Szeretsz te minket? komolyan, most komolyan, hagyjuk a rizsát, szeretsz te minket? Urunk, szeretsz te minket? Ez a kérdés, ez a végső kérdés. És persze ezt még lehet bonyolítani, mit jelent az, hogy szeretni. Mert néha az emberi szeretetet nézem, akkor köszönöm szépen, ha úgy szeretsz, mint ahogy eddig az emberek szerettek, az abból köszönöm, nem kérek. Mert az csak egy jó üzlet volt. Megvakartam a hátát, ő az enyémet, és amíg egymás hátát vakargatuk, addig kölcsönös, nem is tudom, adok-veszek kapcsolatban szolgáltuk egymást, de amikor elkezdtem elszúrni a dolgokat, amikor elkezdtem nem vakargatni az ő hátát, ő is abba hagyta, sőt, megutált, sőt, az ellenségem lett. És én jó ideje nem vakargatom Isten hátát. Úgyhogy szeretsz te engem? És tudjuk erre a választ, tudjuk, hát a vallásunk tudja a választ. Persze Isten szeretet, persze, hogy szeret, hogy prédikálhatsz egyáltalán ilyenről, de a szívünk legmélyén, érted, a legmélyén, amikor hajnalban felébredsz, amikor elköveted azt a bűnt, amit sose akartál, amikor igazán magányos vagy, amikor semmi se jön össze, amikor egy rossz napod van, amikor nem intézed el felszínesen, akkor valójában a lelked legmélyén ott van a kérdés, hogy tényleg szeretsz engem? Tényleg szeretsz? Láttunk egy filmet. Kérlek, nézzétek meg, nagyon jó. 95%-ban nagyon jó. Az a címe, hogy Instant Család. Instant Család. Láttátok ki? Hányan láttátok? Egy vígjátéknak néz ki. Elmondom, miről szól. És azt hiszem, hogy ennek a filmnek a története, a mi történetünk, az enyém, az én történetem. Árvákról szól. Árvákról. Gyerekekről. Akiknek a szülei meghaltak, elszúrták, és a gyámhatóság elvette őket. A szüleiktől, mert a szüleik nem tudtak gondoskodni róluk. Árvákról szól, akik szülőket keresnek. Valakit, aki örökbe fogadja őket. És minél idősebb lesz egy gyerek, annál kevésbé kelendő. A tinédzserek többnyire az állami intézményekben maradnak, mert senki nem viszi el őket, mert ők már nehezek. Ők már nem aranyosak, ők velük már nem könnyű. De a kicsik is, a kicsikkel is nehéz, és vannak ilyen rendezvények, ilyen olyan, mint egy majális, és ezt arra rendezik, hogy szülők oda beengedik az árvákat, és jönnek olyan szülők, olyan felnőttek, akik örökbe akarnak fogadni, és ott válogatnak a gyerekek között. És az egyik gyerek, amikor örökbe fogadják, akkor hoz egy nagy zsákot, egy nagy hátizsákot, ami tele van plüssmacikkal, és azt beönti az egyik ilyen kosárba, amikor kipakol, és kérdezik, hogy neked aztán jó sok plüssmacid van. Azt mondja, ez a gyámügyi tárgyalások plüssmacia. Minden gyámügyi tárgyaláson kapnak a gyerekek egy plüssmacit. És neki volt már egy nagy zsáknyi plüssmacia. Ennyiszer nem kellett, ennyiszer visszautasították, ennyiszer derült ki, hogy ő nem elég jó. Hogy őt igazából nem szeretik. Hogy igazából nem szeretik. És a történet arról szól, hogy egy család örökbe fogad, férfi és nő örökbe fogadnak egy árva családot. Két kisgyerek és egy tínédzser, egy tizenéves. A legnehezebb képlet, brutális. És járnak egy ilyen csoportra, ahol mint az anonim alkoholisták, csak ők nem alkoholisták, hanem olyanok, akik örökbe fogadtak gyerekeket, megbeszélik, hogy mi történt a héten. És hát így készítik fel őket, hogy nagyon nehéz lesz. Mert hogy ezek a gyerekek nem tudják elképzelni, hogy tényleg szeretik őket. Hogy ezek a gyerekek azért, hogy bebizonyítsák egyfajta perverz módon, hogy szerethetetlenek, agresszívekké válnak, elutasítóvá, kezelhetetlenné. Úgy értem, próbára teszik a szülőket minden erejükkel, hogy kiderüljön, hogy tényleg nem szeretik őket. Hogy beigazolódjon ez a negatív beidegződés. De valójában ennek a mélyén, a gyökerén az az elképesztő mély sóvárgás van, hogy mégiscsak elfogadhatóak legyünk. Hogy mégiscsak kiderüljön, hogy valakinek kellünk úgy, ahogy vagyunk, árván, tínédzseren, drogosként, legtöbbször nagyon gázos körülményekből jöttek, nem azért lettek árvák, mert minden tökéletes volt az életükben, hanem kerültek gondozásba, mert minden rendben volt, hanem pont, hogy alkoholista szülők, drogos szülők, bűnöző szülők, és ugyanezt hozzák magukkal, és nem jó, nem aranyosak, nincs olyan szabály, aminek megfelelnének, anarchisták és elviselhetetlenek. Szó szerint elviselhetetlenek, olyanok, mint ti, meg én, Isten előtt, akik a szívük mélyén egyetlen egy dologra vágynak, hogy kiderüljön, hogy valaki mégiscsak szeret minket, hogy valaki mégiscsak szeret. És ezen gondolkoztam, hogy hogyan történhet meg velünk, hívőkkel, hogy szeretetlenek vagyunk. Hogy ismerünk egy Istent, akinek a neve szeretet, aki maga a szeretet, akinek a zászlóján az lobog, hogy én vagyok a szeretet. És mi hívők valahol a szívünk mélyén mégis szeretetlenek maradhatunk. Hogy történhet ez meg? És erről szeretnék beszélni. És két dolgot találtam. És engedjétek meg, hogy csak gyorsan így előre szaladjak, hogy elmondom, amit mondani akarok, és aztán utána rengeteg verset összeírtam. És ezek a versek gyönyörűek, de azt hiszem, hogy előbb a szövegkörnyezetet meg kell kapnunk, jó, és utána belemegyünk a versekbe. Mehet? Csinálhatjuk így? Hogy az első dolog, amitől szeretetlenek vagyunk, az az, hogy figyelj, szerethetetlen vagyok. Érted? Bűnös vagyok, ronda, buta, ostoba, elviselhetetlen, bűnös vagyok. És írd be a pontra azt, ami a te lelkedet nyomja. Az első ok, amiért nem tudjuk elfogadni a szeretetet, az az, hogy azt gondoljuk, hogy lehetetlen minket szeretni. Hogy lehetetlen minket szeretni. Nem lehet igaz. Ha valaki mondja, hogy szeret, biztos, hogy hazudik. Biztos, hogy lódít. Abban a gondolkodásmódban, abban a rendszerben, amiben mi élünk, emberek, abban az, aki én vagyok, és én ismerem a gyengéimet, ismerem a bukásaimat, ismerem a gyarlóságomat, ismerek mindent, az, aki én vagyok, az nem szerethető. Az egyetlen mód, ahogy szerethető vagyok, az, ha képet mutatok. Ha képmutató vagyok, ha eljátszom azt az ideális embert, akit lehet szeretni. És akkor jóba vagyunk, és akkor elhiszem, de közben tudom, hogy nem engem szeretsz, csak azt a képet, amit mutatok. Csak azt a képet, amit mutatok. És ez a rendszer, ahol nem tartom magam szerethetőnek, ez alapvetően a törvényben gyökerezik. Ez arról szól, hogy van egy mérce, aminek meg kell felelni. És ennek a mércének megfelelve, ha minden jó, minden szép, akkor szerethető vagyok. És ez az, amit a názáreti Jézus Krisztus lerombolt, ez az a régi szövetség, amivel nem volt elégedett, ami nem jó, ehelyett hozott egy új szövetséget, és az új szövetség arról szól, hogy az elfogadottságod nem múlik soha többé semmilyen szabályon, hogy el vagy fogadva úgy, ahogy vagy, hogy ingyen kegyelemből, a bűneidről meg sem emlékezem, és téged igazzá tettelek, elfogadhatóvá tettelek, ajándékként, újjá teremtettelek, egy olyan lény vagy, aki szerethető. Azzá tettelek. És a másik oldalról én egy olyan lény vagyok, aki feltétel nélkül szeretek, mondja Isten. És szeretlek téged. És szeretlek téged. De ahhoz, hogy ezt el tudjuk képzelni, ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni, meg kell értenünk, hogy Isten másképp gondolkodik, mint mi emberek. Hogy az ő útjai nem a mi útjaink, hogy az ő szeme nem úgy néz ránk, mint ahogy mi nézünk egymásra vagy magunkra. Meg kell értenünk a bevégzett munkát, meg kell értenünk a megigazulásunkat, ezt a helycserét, hogy ő bűnné lett, értünk, hogy mi az ő igazsága lehessünk ő benne. És erről szeretnék egy picit beszélni, de ez ámulatos, ahogy ezek a versek a szívünkre beszélnek, és megmutatják, hogy egy új valóságban élünk, nem abban, amiben felnőttünk, nem abban, amit a világ ismer, hanem egy olyanban, ahol kiderül, hogy valaki örökbe fogadott téged, akinek hiányoztál az életéből, akinek te kell lesz, aki örül neked, aki nem csak hogy elfogad, hanem óriási árat fizetett azért, hogy vele lehess, és hogy ő veled lehessen, aki akar téged, és nem vet a szemedre semmit, de mindent hisz, mindent remél, és nevel, és kitart melletted, és elvisz oda, ahol olyanná leszel, mint ő, sőt azt mondja, már most olyan vagy, mint ő. A fiam vagy, a lányom vagy, feltétel nélkül veled vagyok. Egy új szövetség. És aztán a másik, ahogy megtörténhet, hogy szeretetlenek maradunk, egy olyan Istennel szemben is, akinek a neve szeretet. És ez az, hogy bár megértem, hogy ő szerethetővé tett engem, megértem az evangéliumot, megértem az üzenetet, de valahogy mégse hiszem el. Nem hiszem el. Csak egyszerűen nem hiszem el. Hallom, egy aranyos történet, ha dolgozatot kellene írnom belőle, ötösre írnám a dolgozatot. Ha beszélgetnem kell valakivel róla, akkor a beszélgetés jó lesz, bátorító leszek, olyan dolgokat mondok, hogy az ámulatos, de a szívem legmélyén magamra mégsem veszem érvényesnek. Nem hiszem el. És összeírtam verseket és gondolatok, amik ezt a két, hogy is mondjam, mik ezek? Koncepciók, elképzelések, nem is tudom, gyógyítják. Belemehetünk? Olvashatjuk? Mehet? Figyeljetek, nagyon jó lesz. Azt mondja, hogy az első, ahol kezdeni szeretném, az 1 Mózes 3. Ugye megtörtént a bűnbeesés, megnyílt mindkettejüknek a szeme, 7. vers, és észrevették, hogy mezítelek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Ugye az eredendő bűn, a bűnbeesés, az arról szól, hogy ők ettek a jó és rossz tudásának a fájáról. És aztán kicsit később, a 3. fejezet 22. versében azt mondja Isten, hogy íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Mi ugrik be nektek erről a tudásról? A képesség arra, hogy ítéletet tegyek helyes és helytelen között, Istentől függetlenül. Mi ez? Mire hasonlít ez nagyon? Mire hasonlít ez nagyon? Nekünk is megvan. Ez az a rendszer, amiben élünk. Ez az, amit a vallás újra meg újra életben tart. Ez az, ami alapján a világ működik. A jó és rossz tudása. Ítélet helyes és helytelen felett Istentől függetlenül. Ez a törvény. A törvény rendszere, a törvény elve, a törvény azt mondja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És ha jól cselekszel, dicséretet kapsz, ha helytelenül, akkor elmarasztalást. Ha helyes, ha jól cselek, ha jó vagy, ha jól cselekszel, felmented magad, hogyha helytelenül, akkor ítélet alá helyezed magad. Valamilyen szinten a jó és rossz tudása az maga a törvény rendszere. Az ítélet Istentől függetlenül arról, hogy mi van és hogyan működnek a dolgok. És mi történt? Ettek a fáról, magukra néztek, és észrevették, hogy mezítelenek. És itt jön a gondolat, amit mondani szeretnék. Amikor azután meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétál a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, és ezért elrejtőztem. És igazából ez az egy mondat leírja az emberi bukás teljes tragédiáját. Azt hisszük, hogy amikor mi elbuktunk, amikor a jó és rossz tudásának a fájáról ettünk, akkor egy maximalista Isten kibukott ránk, mert megszegtük a szabályt, amit ő elénk rakott, vagy valamilyen gyerekes elképzelés. De közben nem ez történt, hanem az történt, hogy a lelkünk megbetegedett, a lelkünk tönkrement azzal, hogy elkezdtünk a jó és rossz tudásával élni. Hadd mutassam meg, hogy mi történt. Egy rövid kis sorozat, figyeljetek. Megtörtént a bűn. Megvan a jó és rossz tudása. Észrevették, hogy mezítelenek. Ők maguk magukra néztek, és megállapították, hogy az ő saját lényük nem olyan, amilyennek lennie kéne. Ki mondta ezt? Ők maguk mondták magukról. Megszületett egy ítélet. Létrejött egy különbség az én és a között, akinek lennem kéne. Ennek semmi köze még Isten ítéletéhez. Ez csak önmagában az, hogy egy véges lény Istentől függetlenül ítél helyes és helytelen jó és rossz fölött. Magukra néztek, és azt mondták, mezítelen vagyok, nem vagyok olyan, amilyennek lennem kéne. Olyannak kéne lennem, és a kettő között van egy távolság. Eleinte kicsi, aztán egyre nagyobb, valakinél kisebb, valakinél nagyobb, de van egy távolság, és ennek a távolságnak a mértékével egyenes arányban élek. Figyeljetek, ez az egyik legfontosabb szó, szégyenben. Szégyenben. Pusztító szégyenben. Amely mélyen legbelül beszél hozzám, és azt mondja, hogy nem vagy jó, nem vagy elfogadható, nem vagy szerethető. Valami, ami rág téged belül még akkor is, amikor a legnagyobb teljesítményedet nyújtod. Valami, ami akkora fájdalmat okoz, hogy nem tudod magadban tartani, pótcselekvésekkel el kell nyomni. Valami, ami akkora fájdalmat okoz, hogy adni kell a másiknak is belőle, hogy neked kevesebb legyen, és ítéled, és megtámadod, és harcolsz a másikkal, hogy valahogy enyhítsd azt a belső fájdalmat, miszerint te nem vagy elfogadható, te nem vagy jó. A modern pszichológia azt mondja, hogy rossz az én képed, hogy egy pozitív én képre van szükséged, meggyógyíthatatlan ilyen szinten. Mert a jó és rossz tudásában gyökerezzik, és a bűnben, hogy van egy különbség köztem és a tökéletes énem között, és ezért szégyenben élek. És ez a szégyen magával hozza az ítélet és a kárhoztatás gondolatát. Ott van ez a távolság, és valaki, egy bíró, többnyire a saját szíven megszólal, hogy emiatt baj lesz. Baj lesz, ítélet alatt vagy. És ez az ítélet hozza a félelmet. Megyünk tovább a láncban. Bűn, jó és rossz tudása, mezítelenség, szégyen, ítélet, félelem. A félelem stresszt hoz, a stressz szorongást, és egy olyan életet élek, amilyet a legrosszabb ellenségemnek se kívánom. És ezt a szorongást aztán kivetítem Istenre, és azt mondom, hogy valójában ő az, aki így néz rám. És ez az egész nem igaz. Ez az ószövetség, ez az, amit Isten eltörölt. És itt vannak ezek a gyönyörű szavak rómaiakhoz írt levélben. Hadd olvassam, mert ez az a gyógyulás, ez az, ami felment minket ez alól. Ez az, ami eltörli, újra írja a szívünkben ezt a negatív parancsot. Azt mondja Róma 1.16, Pál apostol, azt mondja, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma ez minden hívőnek üdvösségére, először zsidóknak, majd pedig görögöknek. Pál azt mondja, hogy nem szégyelli az evangéliumot, mert hogy az egy radikális üzenet, az egy felforgató üzenet, az egy olyan üzenet, amire akik nem hajlandóak merészek lenni, akik meg akarnak maradni a törvény alatt, akik keverni szeretnék a kettőt, azok nem tudják elfogadni, azoknak meg kell támadniuk, mert ez egy radikális üzenet. Ez azt mondja, hogy egyszer s mindenkorra megigazítottalak, egyszer s mindenkorra újjátettelek, mindent elvégeztem, a bűneidről többé nem emlékezem meg. És azt mondja Pál, hogy ez az evangélium, ez a radikális üzenet, amely azt mondja, hogy nincs többé teljesítménykényszer, nincs többé jó és rossznak a tudása, nincs jogod ítélni se magad, se a másikat, nincs jogod, nem teheted meg, az a régi rendszer, a fiam vagy, a lányom vagy, És bármit, bármit megtehetsz, én veled vagyok. És ez most nem arra bátorít, hogy éljünk bűnben, a szeretet nem kívánja senkinek, hogy egy önpusztító életet éljen, de ha ne agy Isten megtennéd, Isten szeretete nem változhat egy centit sem, mert akkor Jézus Krisztus hiába halt meg, és az evangélium nem az, aminek Pál hirdette. Egy radikális, szélsőséges üzenet az egyetlen, amely az árva gyereknek el tudja mondani, hogy szeretlek. Úgy értem, annak a gyereknek muszáj volt ellopni a kocsit, muszáj volt felborítani az asztalt, muszáj volt a legszörnyűbb dolgot elkövetnie, hogy lássa a szüleinek az arcán, hogy így is kell, hogy így is kell, hogy így is kell, hogy ez nem csak egy kultúra, nem csak egy felszín, nem csak valami olcsó, amiből annyit láttunk, hanem egy igazi feltétel nélküli szeretet, isteni szeretet. Pál nem szégyelte az evangéliumot. Nem szégyelte, mert ez Isten ereje minden ember üdvösségére, szotéria, üdvösség, a shalom szót használhatnánk, teljes megmenekülés, lélek, test, szellem, minden, egy teljes átfogó gondoskodás, mint amikor Isten azt mondja, gyere, költöz hozzám, gyere, az én házamban fogsz lakni, én foglak etetni, én öltöztetlek, én megyek el veled az iskolába, én szedlek ki a börtönből, én leszek veled, én leszek az Istened. És te a népem, bár nem szégyelte. Mert abban, ebben az evangéliumban Isten leleplez valamit. Tudjátok mit? A maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Mi a te igazságod, Isten? Milyen Isten vagy te? Az az Isten vagyok, aki kifizetem helyetted. Az az Isten vagyok, aki feltétel nélkül melletted vagyok. Aki szeretlek, aki egy olyan szinten szeretlek, amilyen szeretetet te el se tudsz képzelni. Nincsenek ilyen mérőszámai, nincsenek ilyen képek a te egyenletedben. Én kinyilatkoztatom az igazságomat, és az én igazságom az a Golgotai kereszt igazsága. És ezt hitből, hitbe fogod megélni, mert az igaz ember hitből fog élni, nem fogsz csinálni semmit, nem tudsz csinálni semmit, nincs esélyed, nincs lehetőséged megfelelni, de elhiheted, hogy én ki vagyok, de elhiheted, hogy én elvégeztem. Hitből, hitbe. Hitből, hitbe. Róma 3:19. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatája alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot, világ vétkessé legyen Isten előtt, mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazolni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A törvény egy gyönyörű dolog, szent és tökéletes, és van egy célja, ezért szent. A szent az azt jelenti, hogy egy célra létrehozott. A törvénynek van célja, de nem az, hogy bárki megigazuljon, hogy bárki elfogadhatóvá váljon az alapján, amit csinál. A célja az, hogy minden ember vétkessé legyen Isten előtt, hogy minden száj elnémuljon, hogy senki ne tudjon dicsekedni, hanem hogy mindenkit Isten igazíthasson meg ajándékba. Addig, amíg én büszke vagyok, ameddig úgy élek, hogy Jézus, meghaltál, értem? Kikért rá? Kikért rá? Én elintézem. Én mondd meg, mit kell csinálni. Én befutom az életpályámat. Én megcsinálom. De a törvény jött, és megmutatja, hogy nem tudod megcsinálni, hogy nem futod be, hogy senki se dicsekedhet. Erre való a törvény. És megcsinálta, elérte a célját. Hányan tudtok emelt fővel járni az alapján, hogy a törvénynek minden parancsolatát betartottátok? Hányan tudtok így élni? Hányan tudtok így emelt fővel járni? Senki. Ha tudjátok, akik a törvény alá teszik magukat, azok tudjátok, mit gondolnak? Hogy igyekszem néhányat, a legtöbbet, én igyekszem, és ezért jó vagyok, elfogadható, de a törvény nem ezt mondja, hogy igyekezz, hanem azt mondja, hogy aki nem marad meg mindenben, amit a törvény mond, az átkozott. Úgy értem, egy ponton meg elszúrod. 99,9, jó, egyet elszúrtál, elszúrtad az egészet. A törvényben senki nem igazul meg. Halleluja, mondom én, tudod miért? Mert egy meddő próbálkozást, egy halálra ítélt menetet abba hagyhatok végre, abba hagyhatom, hogy megfelelek, abba hagyhatom, hogy teperek, abba hagyhatom, hogy nézek magamra, és azt kérdezem újra meg újra, hogy most már elég jó vagyok, most már el tudsz fogadni, és Isten azt mondja, hogy felejtsd el, rég elfogadtalak, rég szeretlek, rég veled vagyok. Ez az evangélium, én meghaltam, és ezt írja itt a
21. versben, és még van 1,5 órám, úgyhogy bőven beleférünk. Most pedig azt mondja, hogy a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták, azaz már régen meg volt írva, hogy meg fog jelenni Isten valódi igazsága, de már a törvény nélkül. Mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltsága által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. Oké, mi Isten igazsága? Hát az, hogy Jézus Krisztus leélt egy tökéletes életet, és meghalt a te és az én és, az, és minden világ bűnéért. Kell, hogy értsétek, hogy ez válasz arra, hogy szerethetetlen vagyok. Értitek, erről beszélünk, az első pontról. Miért nem vagyok szeretve? Mert elfogadhatatlan vagyok. Bűnös. És a bűnös kategóriában most ne a házasságtörést gondolt bele, hanem gondolt bele a, nem is tudom, a rossz énképedet, gondolt bele a félelmet, amivel élsz, gondolt bele az üzleti mulasztásaidat, gondolt bele azt, amit tudod, a családunkkal tettünk, a mulasztást a gyerekekkel, vagy bármit, érted, bármit, minden. Minden céltévesztés benne van. Mindent kifizetett. És nem csak azt mondta, hogy kifizette, hanem azt mondja, ez 1 Korintus 5.21-ben van, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne, azaz Jézus Krisztusban. Történt egy helycsere. Tehát kell, hogy értsétek, hogy Isten nagyon szigorú jogi világában, hadd fogalmazzak így, Isten igazságában történt egy valódi könyvelési, egy valódi, nem is tudom, számviteli, egy valódi változás. Isten magára vette minden bűnünket, minden céltévesztésünket. Ő, aki nem tett bűnt, a mi bűneinket magára vette úgy, hogy ő nem érdemli meg. Mi, akik tettünk bűnt, és nem tettünk igazságot, megkaptuk ajándékba ugyanúgy, úgymond igazságtalanul az ő igazságosságát. Úgyhogy most, amikor Isten ránk néz, akkor azt kell mondania, ez az egyetlen következtetés, amit helyesen levonhat, hogy te, ha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, igaz vagy, elfogadott, pont úgy, mint én magam, mondja Isten, mint ahogy az én fiam igaz és elfogadott. Semmi nem hiányzik belőled, semmi, nincs apróbetűs rész. Jézus Krisztus a kereszten nem azt mondta, hogy majdnem sikerült, hanem azt mondta, hogy elvégeztetett. Kész van. Radikális ez? Semmi más nem gyógyítja meg a szívet. Semmi más nem elég szélsőséges ahhoz, hogy elhiggye annak az árvának a szíve, hogy mégiscsak szeretik. Hogy mégiscsak kell valakinek. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, 26. vers, és itt kimondja, mert ő igaz, azzal az egésszel, ahogy ő ezt tette, Isten azt mondja, hogy én igaz vagyok, igazságos, helyesen cselekedtem, tudom, hogy én vagyok felelős az egészért, tudom, hogy én teremtettem az emberiséget, tudom, hogy én vagyok felelős mindenért. Ezért én lettem bűnné, és megmutatom az igazságomat, mert az én igazságom az, hogy igazzá teszem azt is, aki Jézusban hisz. Ezzel fejezít be. És innentől te igaz vagy. És aztán a szeretet.
Ugye, mert ez a kérdés, és Isten is ezt akarja elmondani. És ezért volt a kereszt, mert hogyan mondod el valakinek, aki nem hiszi el, hogy szerethető, hogy szeretik, hogy még, hogy szereted, hogyan mondod neki, hogy szeretlek, hoztam virágot? Ezt hogyan csinálod? És Jézus azt mondta, hogy a legszélsőségesebb, a legbrutálisabb módon fogom megmutatni, hogy szeretlek. Meghalok helyetted. Valójában te ölhetsz meg. Nem tudom, hogy nem én öltem meg Jézus Krisztust, de én is lehettem volna az a római katona. Én is lehettem volna. Úgyhogy ezt mondja. 5. fejezet, 8. vers. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Oké, tehát Isten a maga szeretetét úgy mutatta meg, hogy már akkor meghalt, amikor még semmi jót nem tettünk, amikor még meg se próbáltunk tetszeni neki. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog az élete által. És nem is tudom, annyi gondolat van még, annyi üzenet, ahogy olvasod az új szövetséget, ezt ismétli újra meg újra. És csak összeírtam még vagy 6-8 verset, de szerintem tényleg 2-3 óra kéne hozzá, hogy végigmenjünk rajta. De az üzenet mindenhol ez, hogy Isten egyszer s mindenkorra megigazított téged. És ez az igazság a tiéd. Ennyi. És én tovább mennék a másik oldalra, hogy nem hisszük el. És tudjátok, Róma 10 mondja, Róma 10:17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És erről szeretnék egy picit beszélni. Figyeljetek, a hit egy varázslatos dolog. Ugye tudjuk, az zsidókhoz írt levél 11:6-ból, hogy senki sem lehet kedves Isten előtt hit nélkül. Mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És ebben két dolog van. Isten nyilván, mint ahogy bármelyikünk, igényt tart arra, hogy elfogadjuk a létét valósnak. Tehát itt van Encsi, ez egy gyönyörű feleségem, és mi egy háztartásban élünk férj és feleségként. A valóság az az, hogy ő ott van velem. És az ő oldalára a valóság felém az, hogy én meg ott vagyok vele. És én ott vagyok vele a hibáimmal, a gyarlóságommal, és ugyanúgy ő is. Az együtt létünknek az elsődleges, nem is tudom, kritériuma, az első felismerése, hogy a másik van, és ő az, aki, és nem valami más. És Isten ugyanígy azt mondja, hogy figyelj, mindegy, hogy te mit képzelsz rólam, mindegy, hogy milyen elképzeléseid vannak, hogy milyen háttérből jössz, én vagyok. És az vagyok, akinek mondom magam. Kérlek, fogadd ezt el, és esetleg tedd fel a kérdést, hogy milyen is vagy igazából. És ez a második pont, hogy mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő a jellemében milyen, hogy ő egy jutalmazó Isten. És most nem kell ráfókuszálnunk pont a jutalmazásra, hanem arra, hogy ő a jellemében milyen. Jutalmazó és még sok minden más, irgalmas, kegyelmes, szerető. Annak, aki Istenhez jön, annak meg kell előlegeznie, hogy ő az, akinek mondja magát. De ez csak érthető, nem? Hogyha egy személyes kapcsolatról beszélünk, és te vagy a legjobb barátom, és mindig Bélának szólítasz, holott Sanyi vagyok, és ha mindig úgy beszélsz velem, mintha egy zsugori, nem is tudom, valaki lennék, miközben bőkezű vagyok és nagy lelkű, és amikor mindig a szememre vetett, hogy kések, mikor sose kések, hanem előbb vagyok ott, és nekem kell rád várnom. Tehát ezek a zavarok, ahol te másnak hiszel engem, mint aki tényleg vagyok, ezek feszültséget hoznak a kapcsolatunkba. Még akkor is, ha nagyon nagy lelkű vagyok, és sose vetem a szemedre, akkor is van egy ilyen eltérés. Értitek ezt, nem? Tehát amikor Isten azt mondja, hogy kérlek, közelíts hozzám úgy, ahogy amilyen vagyok, akkor valami nagyon jogosat mond, igaz? És akkor ez azt kéne, hogy előhozza a szívünkből, hogy megkérdezzük, hogy Uram, akkor te milyen vagy? Hogyan gondoljak rád? Milyen vagy te? És erre mondja azt, hogy a hit hallásból van, és Róma 10-hez lapozok, és itt van ez leírva, a következőképpen hangzik, hogy hogyan hívják segítségül, 14. vers, azt, akiben nem hisznek. Ugye ez, tehát ha nem is tudok róla, hogy létezik, hogy hívjam segítségül. Ugye az előző versben az van, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, megmenekül. És hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül, és hogyan hirdessék, ha nem küldettek el, amit meg van írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott. Ő beszél magáról, használja az igét, használja az ige hirdetőt, és én hiszem, vagy nem. És ebben mindjárt belemegyünk, de van a hitnek egy része, ahol nekem van egy felelősségem. De azért menjünk tovább. A hit tehát hallásból van, és itt az igeidő folyamatos, tehát nem egyszer hallottam, hanem folyamatosan hallom. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Úgyhogy Zsidók 11.1 azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a reménylet dolgok valósága. Ugye a hit az egy meggyőződés, egy kép a valóságról. Emlékeztek az első kérdésre, amivel kezdtük a mai alkalmat? Mi volt az első kérdés? Az első kérdés az volt, hogy mi az igazság az életedről, a te sorsodról? Mi lesz veled? Jó sors vár rád? Vagy rossz? Mi az igazság? Mi a valóság rólad? És erről van egy elképzelésed. Valamilyen információ alapján erről van egy elképzelésed. És Isten azt mondja, hogy ez az elképzelés abból nő, hogy milyen információ jut be, hogy milyen információt forgatsz a fejedben, a szívedben. A hit hallásból van, a hallás pedig tényekből, és remélhetőleg ezek a tények Isten beszéde. És gyakorlatilag, ahogy folyamatosan hallom, újra meg újra hallom Isten beszédét, úgy kialakul bennem egy kép a valóságról, amely egyre nagyobb összhangban van ő vele. Egyre nagyobb összhangban van azzal, hogy egy új szövetségben élek. Hogy már nem ítél el senki az alapján, amit teszek. Hogy nem én rajtam múlik, hanem egy áldó, gondoskodó Isten vezet engem az életben. Egy új meggyőződés alakul ki bennem. Egy új meggyőződés. Hogyan? Úgy, hogy hallom, újra meg újra, hallom, újra meg újra. De ki hitt a mi beszédünknek? És itt van egy apró felelős lépés bennünk, ami valami olyasmi, amit a Biblia engedelmességnek hív. Egyébként ez a szó, majd erről is fogunk beszélni, talán nem most, ez a hallásra egy kifejezés, alatta hallani. Olyan módon hallani, hogy amit hallok, azt elfogadom valóságnak. Mert ez biztos tudod, hogy te hallhatod az igazság beszédeit úgy, hogy mindig elutasítod őket. Á, ez nem igaz, á, ez nem érvényes rá. És alapvetően ezt tesszük, mert tele vagyunk sérülésekkel. Emlékszel az árvákra, akinek egy nagy zsáknyi plüsmacia van, amit a gyámügyi bíróságon kapott? Hogy nem egy zsáknyi, 50 plusz büsmacia van, 50-szer elutasították, 50-szer azt találta, ha az derült ki a végén, hogy nem kellett, hogy nem kellett, hogy nem kellett. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy szeretlek, és veled vagyok, és az én szívemben valami azt mondja, hogy nem igaz, nem igaz. Félek elhinni, mert akkor újra csalódni fogok, félek elhinni. És Isten meghalt a kereszten. A leglátványosabb módon bizonyította, hogy szeret. És aztán ezer szóval leírta, újra meg újra megismételte, hogy szeretlek. De nekem muszáj egy ponton szembefordulni ezzel a belső hanggal, a szégyennel. És azt mondani, hogy amit a szégyenem mond, nem igaz, hanem az az igaz, amit ő mond. Hogy igen, megváltozott. a valóság, és én most már szerethető vagyok. Megigazultam, olyan vagyok, mint ő, és ő örül nekem, és én vagyok az ő trófeája, én vagyok az ő remek műve, én vagyok az ő jutalma, és ő én utánam vágyakozik, ezt mondja énekek énekében, én az övé vagyok, és ő én utánam vágyakozik. És muszáj, ahogy hallom az igazságot, újra meg újra, újra meg újra, egy pici igen mellé tennem. Ó, igen, nem hiszem, de hiszem, nem hiszem, de segíts a hitetlenségemen. Igen, 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 hiszem, igen, igen, nem igaz, amit én gondolok, amit én érzek. Értitek? A hit hallásból van. És a hallás Krisztus beszédeiből, amikhez hozzá kell tennem ezt a pici igent. És ahogy hozzáteszem ezt a pici igent, hétről hétre, hónapról hónapra, hogy akár ugyanazt újra meg újra hallom, akár ugyanazt újra meg újra hallom, hogy néhány vers, három vers, ami szólt a szívemhez, és amiből megértem Isten szeretetét, három vers, és újra meg újra meghallgatom, vagy van egy prédikáció, ami szól hozzám, meghallgatom reggel, meghallgatom este, hallgatom addig, hogy már együtt tudom mondani vele a mondatokat, mert nem az a cél, hogy nagy fejem legyen, és sok tudásom legyen, hanem az a cél, hogy a szívem mélyén a meggyőződésem a valóságról megváltozzon, hogy egy új hitem legyen. És aztán a hit nem egy cselekedet, nem az van, hogy mekkora hited van, nem, nincs nagy hitem, én csak vagyok. Én csak annyiszor hallottam, annyiszor gondoltam újra, hogy most már elhiszem, hogy ő velem van. Elhiszem. Valójában csak egyszerűen tudom, hogy velem van. Mondta. Átéltem. Megtapasztaltam. Ennyi. A valóság az, hogy szerethető vagy, és hogy van egy Istened, aki szerethetetlenül is szeretett. Elhiszed ezt? Nem. Akkor csak hagyd, hogy újra meg újra elmondjuk. És mondj egy akkora igent, amekkorát csak bírsz. Picit. Vagy mondj nemet, de gyere el újra, és hallgass meg újra, és újra, és újra, és újra, és ki fogja mosni a szívedből a szégyent, a kárhoztatást, a régi rendszert, és életet fogsz találni, olyan életet, amiről álmodni sem mertél, egy dicsőséges, Isten életet. Amen. Amen. Mennyei atyánk. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked. Azért, amit tettél, hogy tényleg bűnösök vagyunk. Tényleg gengszterek vagyunk. Tényleg elviselhetetlenek vagyunk. És te azt, akit a legjobban szerettél, Jézus Krisztust, odaadtad értünk, hogy mi lehessünk. Ő benne a te igazságod. Hogy semmi akadálya ne legyen már a szeretetednek. Semmi ne állja az útját. Akadálytalanul áradhasson a kárpit ketté hasad föntről lefelé, és látjuk a kősziklát, és azon a vért, és elvégeztetett, és kész van. És mi ebben állunk, és örvendezünk. Úgyhogy, ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ő ez a kőszikla. Ő az, aki kifizette a bűneinket. Ő az, aki helyreállított mindent. Ő az, aki szerethetővé tett minket. És aki szeretett még akkor, amikor szerethetetlenek voltunk. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Igen, csak mondd neki, hogy igen, elfogadlak. És ha hívő vagy, akkor is mondj neki egy igent. Csak egy egyszerű igent. Igen, hiszek neked. Nem futok el. Nem futok el. Vagy ha már futok, legalább megállok, hogy utolérhess. Igen, elhiszem, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy szeretsz. De segíts rajtam, mert még annyi a kétely a szívemben, annyi a rossz tapasztalat, annyi a seb, hogy jöjj utánam, engedd, hogy átéljem, Engedd, hogy megtapasztaljam ezt a szeretetet. Gyógyíts meg minket. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Elfogadunk, mint a megváltónkat, mint üdvözítőnket, megmentőnket, szerető Istenünk, a te nevedben. Amen. Amen.